És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Sáho Esztert leginkább a szemlélek.net portálról ismerhetik hallgatóink, vagyis az ő írásait. A jogász végzettségű újságíró, amint az a beszélgetésből kiderül, sokszor járt már Erdélyben, de mégsem mondaná, hogy ismeri Erdélyt, vagy ismeri az erdélyeket. Vagyis a dolgok sokkal árnyaltabbak, sokkal összetettebbek, mint gondolnánk. A leegyszerűsítés, a kétpólusú megközelítés pedig leginkább az egymás ellenfordulást, a szekértáborok létrejöttét, a konfliktusokat eredményezi. Ennek akadályozásában pedig szerepe van mindenkinek, aki például az újságírásban talált önmagára, vallja Eszter. Ilyen dolgokról beszélgettünk, ezt hallhatják a következő percekben. Hallgassák szeretettel! Köszönöm szépen a beszélgetést, és örülök, hogy beszélgetünk.
Szia, Orsi!
Amikor ezt a műsort elindítottam, akkor az volt az első gondolatom, hogy beszélgessek újságírókkal is, illetve olyan emberekkel is, akik írnak, mert hogy szerintem nagyon fontos manapság, amikor amúgy is kevesen olvasnak az emberek, hogy mit olvasnak, és hogy aki írja azt, amit az emberek olvasnak, az mit gondol, tudjuk meg. De induljunk onnan, ahonnan másokkal is indulunk, hogy kicsit mesélj a gyerekkorodról, hogy hol születtél, és milyen volt a gyerekkorod.
Én Magyarországon születtem, győri vagyok, úgyhogy a vidéki Magyarországon születtem, amivel én akkor szembesültem, hogy én vidékinek számítok, amikor felkerültem egyetemre Budapestre. És megkérdezte a nagy előadóban az első professzor, aki bejött, hogy hát ki a vidéki, és mindenki föltette a kezét, engem meg bököttek a barátaim, hogy tedd fel a kezedet, és akkor mondtam, hogy hát én nem vagyok vidéki, hát városi vagyok, mert ugye nekünk a falusi volt a vidéki. Úgyhogy itt szembesültem vele, hogy én egyébként vidéki vagyok. És aztán azóta én Budapesten élek, hogy 18 évesen feljöttem egyetemre. Látod már a fel, ezt is így használjuk.
Igen, erre ki is fogok majd térni, mert ez nagyon érdekes egyébként, de majd beszélünk mindjárt erről is.
Úgyhogy a gyerekkorom teljesen átlagosan nyugat-magyarországi nagyváros, most már azóta, amióta eljöttem, még nagyobb lett az a város. Így telt, egy abszolút harmonikus gyerekkor tudhatok magaménak. És aztán elkezdődött a nagyvárosi élet, és itt ragadtam.
Egyébként, ha már Győrről beszélünk, akkor milyen neked ma hazamenni?
Egyrészt egy kicsit már ismeretlen nekem a város, mert tényleg megnőtt azóta, és a jellege is megváltozott. Ugye akkor még csak, hát hogy mondjam, egy nagyon csendes kisváros volt, tehát volt már főiskolánk, de ugye azóta egyetem lettünk, meg ugye a nagy multicég városa vagyunk, ez nagyon meghatározza a létszámunkat, az embereknek a munkája, a legjobb munkaadó Győrben. És szerintem emiatt a létszámnövekedés miatt rengeteg ilyen bár, meg pub, meg étterem, meg mindenféle nyílt azóta. Tehát, hogy néha én is így csak lessek, hogy akkor most hol vagyok a saját szülővárosomban. De még mindig nagyon jó hazamenni, ugye ez egy barokk város, tehát az épületeken látszik, tehát az óváros rész az gyönyörű, tehát még mindig megvan a jellege, és ilyen szempontból jó szívvel megyek haza, de már Budapestre járok haza, hogyha ha ez benne volt a kérdésedben, akkor az otthonomnak most én már Budapestet tekintem.
Igen, ez azért érdekes, mert én csak 54 kilométerre költöztem a városomtól, Gyergyószentmiklóstól, de évekig szenvedtem. Tehát nagyon sokáig fájt, hogy én nem ott élek, és hiányzott a város. Aztán azzal magyaráztam meg magamnak, hogy Csíkszered a Gyergyószentmiklós külvárosa. És akkor így elrendeztem magam, mondták is az itteniek, hogy nem, ezt túl sokat azért nem mondjam hangosan, mert nem lesz jó vége. Na és minek készültél? Ha arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha nagy leszel, mit válaszoltál gyerekként?
Ez nálam egy nehéz szülés volt, minden is akartam lenni, szóval én minden sportot kipróbáltam, még arról is volt szó, hogy esetleg versenysportoló leszek, én evezős voltam, ugye Győr a vizek városa is, úgyhogy én nagyon sokáig eveztem versenyszerűen, de aztán az félbeszakadt egy betegség miatt, és akkor hát jó tanuló voltam, ott is mindent is voltam magamban, de legjobban mindig a humán, a nyelvek és a humán tárgyak tetszettek. És olyan nehéz szülés volt, bár most már egy visszatekintve talán egyértelműnek tűnt, hogy a jogi egyetemre jelentkeztem, és fel is vettek, ugye a Pázmánynak a jogi karát végeztem el, de nagyon nem volt az egyértelmű a gimnázium alatt, hogy én akkor most egyértelműen jogász leszek, és egyébként nem is lettem az, mert sose ezek a nagyon klasszikus jogi pályák érdekeltek, tehát hogy nem akartam ügyvéd lenni, vagy bíró, vagy ilyesmi, hanem mindig is a közélet izgatott, a társadalmi kérdések, a politika, mondhatjuk így is, és ebbe az irányba kezdtem el aztán lépdelni utána.
Még mielőtt ideérnénk, egy kicsit mesélj nekem a sportról, mert ezt nem tudtam, és az olyan érdekes. Azért mondd, hogy megmaradt az életedben a sport.
Megmaradt, de sajnos azért nehéz egyedül fönntartani, tehát nehéz úgy csinálni felnőttként már a sportot, hogy nem tartozol egyesülethez. Hát nekem nagyon sokat jelentett annó gyerekként, hogy én oda tartozom egy egyesülethez, hogy van egy edzőm, hogy van egy csapat, akik számítanak rám, szóval ez olyan felhajtó erővel bír, hogy ezt sokan nem értik, akik most így, nem tudom, érdekelnek egy lakásban, és egyébként dolgoznak, ugye sokszor a futócipőt nagyon nehéz fölhúznunk, hogy elinduljunk egyáltalán valamit sportolni. Ott meg így nem kérdés, hogy délután találkozunk a haverokkal, beülünk a hajóba, és akkor nem tudom, leelvezünk 12 kilométert, és hogy ez olyan természetes volt. És nekem ez egy nagyon nagy felhajtó erő volt, és egyáltalán nem hátráltatott az iskolában, tehát a tanulmányaimban, tehát ugyanúgy, sőt, még talán jobban is teljesítettem, tehát hogy ez nem igaz, hogy elveszi az időt a gyerektől a sport, nagyon-nagyon sokat adott, és hát ugye a megmérettetések is, tehát hogy a versenyek, hogy akkor ott kiderül, hogy miben vagy jó, miben nem vagy jó, a csapattagokkal hogy tudsz együttműködni, tehát ugye van egy tempóadó a hajóban, és akkor kipróbálni magadat úgy, hogy nem te követed a másikat, hanem már te vagy a tempóadó, és ez egy még nagyobb felelősség. És akkor mondjuk úgy megnyerni egy versenyt, az ami fantasztikus, hogy ezt csak te tudod, de hogy ez neked még egy ilyen plusz, hogy na most kipróbáltam magam ebben a szerepben is, hogy én vezetem a csapatot. Úgyhogy nekem egy óriási, óriási élmény volt. Úgyhogy nagyon, nagyon szívesen emlékszem vissza ezekre az évekre, és nem maradt el a sport, ugye én egyébként is nagyon magas vagyok, egyszerűen nekem le kell sportolnom a testemet, tehát hogy nem, ha néhány hétig nem megyek sehova, akkor egyszerűen érzem, hogy nem jó. Tehát én így vagyok valahogy felépítve. Úgyhogy én most éppen balatonátúszásra készülök, illetve nem a nagy balatonátúszásra, hanem valószínűleg még csak a kisebbre, mert azt még nem merem bevállalni. Tehát egy ilyen 2,6-3 kilométeres úszásra készülök. És akkor mellette úszom, biciklizem, amikor így van időm. De így azért nehezebb, hogyha az ember így egyedül van, megszervezni a sportolási időt egyáltalán.
És akkor elindultál az egyetemen, ugye kisvárosi, szóval Budapestről kisvárosinak tűnő városból, és
Vidékinek tényleg, igen.
igen, vidéki. Ez olyan érdekes, mert nekem meg végképp az, mert az, hogy mi erdélyek vagyunk Budapesten, az természetes, de hogy egy más városból érkező is érzi ezt a minőségbeli másságot, ezt máskor is érezted?
Hát sajnos, hogy azt kell mondjam, nem tudom ti ebből mit éreztél, vagy amikor itt voltál, Orsi, hogy mit éreztél ebből. Sajnos van egy ilyen, egy ideig vicces, de aztán meg nem, egy ilyen rivalizálás itt Magyarországon, hogy a budapesti lenézi a vidékit, de a vidéki is lenézi a budapestit. Ez nem tudom, hogy honnan ered, ugye nyilván ez lehet egy ilyen egészséges kis ércelődés egymásnak a származásán, vagy ilyesmi, de aztán úgy érződik is, tehát vannak ennek ilyen negatív megnyilvánulásai. Végül is engem hátrány ebből sosem ért, sőt, én azt gondolom, hogy Budapesten élve én nagyon sokat kaptam attól, hogy vidéki vagyok, és hogy megtapasztalhattam egy másik életformát is. De megvan az az ércelődés. Nem tudom, te ebből például mennyit érzékeltél, de hogy kicsit ez a megbélyegzés, ez valahogy így jellemez minket, ami engem azért tud zavarni.
Én úgy jöttem haza Budapestről, hogy soha többé nem megyek oda, de ez az adás most nem
Uha!
rólam szól. Nehéz volt elvégezni a jogot?
Nekem nem, mert nagyon szeretek tanulni, de gyakorlatilag bármit, tehát a mai napig nagyon, nagyon szeretek utána nézni dolgoknak, és a jogban ugye egyrészt ahhoz fenék kell, tehát tényleg le kell ülni és hosszú órákig készülni egy-egy vizsgára. Másrészt meg én azért szerettem nagyon a jogot, mert nagyon szeretek rendszerben gondolkodni, és hogy a jognak van egy ilyen nagyon sajátos rendszere, tehát hogy összefüggnek egymásra a jogszabályok, mindegyik jogszabály valamin alapul, és akkor ugye nyilván tetején van az alaptörvény, vagy akkor még alkotmány, amikor én tanultam, és hogy nagyon szépen, és a nemzetközi jogban, ha kitekintünk, akkor nagyon szépen látszik, melyik országot követtük mi a mi saját jogrendszerünket, az, hogy mi nem így a nulláról kellett, hogy fölépítsük magunkat, hanem körülöttünk lévő országoknak a jogrendszereiből igenis táplálkoztunk. Szóval ez egy nagyon szép és összefüggő rendszer, ami a társadalmat szabályozza, és engem meg a társadalmi kérdések nagyon érdekelnek, és akkor innentől kezdve nekem nem volt nehéz. Nyilván voltak nehezebb tárgyak, én például kifejezetten az elméleti tárgyakat szerettem nagyon, én szinte abból voltam a legjobb, tehát hogy amikor így át kell látni a dolgokat, és nem csak egy-egy nagyon szűk szakterületen, én engem az érdekel kevésbé.
És amikor végeztél, akkor utána mi történt veled?
Hát utána egy kicsit elvesztem.
De szerintem így szokott lenni, nem?
Nem tudom, kezembe kaptam a diplomámat, és ezt most azért merem elmesélni, mert hát, ha valaki még ugyanilyen elveszettnek érezte magát, hogy ne legyen semmilyen lelkiismeret furdalása, és ne nézze magát hülyének, én ott egy válságot éltem meg, egy konkrét, nagyon kemény válságot éltem meg, hogy akkor most merre tovább. Mert egészen addig, 18 éves korunkig, vagy ugye már 23 éves korunkig, aztán, hogyha valaki elvégez egyetemet, akkor úgy nőttünk fel, hogy mindig voltak kitűzött célok, ilyen apróbbak, hogy akkor most le kell nyelvvizsgázni, most meg kell szerezni az érettségit, most nem tudom, én ki kell menni egy kicsit külföldre, és akkor mondjuk Erasmusszal az ember kiment, és egyszerűen így elfogytak a nagyon egyértelmű célok. Na most itt állok egyedül, a nagy szabadsággal bármit lehet csinálni, az egyik legjobb diploma van a kezemben, és merre tovább, és hogyha valakinek ilyen közéleti érdeklődése van, akkor azért nem olyan egyértelmű, hogy hova mész tovább. Tehát, hogy ugye nagyon könnyű belekeveredni rögtön a politika világába, vagy elkezdeni a közigazgatásban dolgozni. Szóval, hogy ez egy kicsit úgy nehezebb terep szerintem, hogy megtalálni magadat. Tehát én irigyeltem azokat az évfolyamtársaimat, akik mondjuk tudták magukról, hogy nem tudom én, büntetőjogban jók, és akkor mondjuk az ügyészi pálya felé veszik az irányt, vagy olyan ügyvédirodába mennek. Úgyhogy én kétségbe voltam esve konkrétan, amikor kezembe volt a diploma, hogy akkor most mehet. És aztán eltelt így egy-két hónap, nekem szerencsém van, mert ezt a szüleim támogatásával így ki tudtam húzni az időt, hogy még nem kezdtem el dolgozni. De aztán úgy elegem lett saját magamból, meg hogy ebből a kétségbeesésből, és akkor kitűztem magamnak egy dátumot, hogy bárhová, de onnantól én dolgozni szeretnék. És akkor ez így is lett, és ez egy ügyvédiroda lett elsőként. Hazamentem Győrbe, mert nem tudom, valahogy olyan embertelennek éreztem a budapesti ügyvédirodáknak a rengetegét. Hogy úgy elvesztem ebben, és nem akartam egy ilyen nagyon személytelen, most nem akarok senkit megsérteni, de hogy rengeteg olyan iroda van, ahol az ember így nem érzi magát embernek igazából. És ráadásul ügyvédboltárként, meg ugye te vagy a legutolsó ember az irodában, tehát te futkozol a postára, azért ezt így kell elképzelni, nem kapsz rögtön ilyen komolyabb ügyeket. És akkor azt gondoltam, hogy hazamegyek, és akkor ott egy kicsit olyan emberi légkör lesz. És ez egyébként be is jött, tehát hogy ott elkezdtem dolgozni egy ügyvédirodába, de eleve határozott időre voltam fölvéve. És én tudtam, hogy onnan el kell jönnem azt hiszem 8 hónap vagy 1 év után. És akkor mindig lestem, hogy hol tudok én valahol a közéletre rácsatlakozni. És aztán jött a hír egyszer csak, hogy Budapesten az egyik minisztériumban meghirdettek egy állást, és valaki úgy hívta rá fel az én figyelmemet, hogy most oda be lehet adni, és végül is rögtön egy olyan főosztályra, akik azon dolgoztak, hogy az adott minisztériumnak a minisztere, meg az államtitkárai, ha mennek be a parlamentbe, akkor az ő kezük alá kell dolgozni. Na, én kapva kaptam az alkalmam, és akkor beadtam a felvételmet, és akkor elnyertem ezt az állást. És akkor én nagyon, nagyon hamar itt voltam megint Budapesten, és rögtön ott a sűrűjében a parlamenti munkának, és nagyon élveztem, tehát, hogy persze ott is ilyen lóti-futi először az ember, de hát minden percét élveztem, hogy bemeltek a parlamentbe, hogy én hallhatom azokat a dolgokat, amiket addig a tévében néztem.
És utána, mert olyan érdekes így, hogy hallgatlak, úgy látom, amit mesélsz.
Tehát, hogy tényleg, amit addig a tévében nézel, egyszer csak így kinyílik az ajtó, és ott bemehet. És hogy én még munkaidő után, ugye ez az egyik minisztériumnak, ez a vidékfejlesztési minisztérium volt akkor, parlamenti főosztályán dolgoztam, és munkaköri leírásomban volt, hogy be kell mennem a parlamentbe, és mondjuk azokat, tehát ami a mi minisztériumunkat érintette, én agrártörvények, meg akkor már a környezetvédelem is nálunk volt, azokat nekem végig kellett ülnöm. Tehát ott kellett lennem végig a vitán, mert ha bármi van, vagy kérnek felkészítést az államtitkárok, vagy a miniszter, aki éppen felszólásra készül, akkor nekem ott kell lennem, és lépnem kell adott esetben, és be kell neki küldeni anyagokat, stb. És akkor én, tehát hogy ez már így sokszor munkaidő után elhúzódott, de hát én baromira élveztem, tehát hogy ha nem kellett volna ott lennem, akkor is ott vagyok, meg a bizottságülésekre járni, és akkor én így töltöttem el először 2 évet ebben a munkakörben, aztán tovább léptem egyet, átmentem az országgyűlésbe dolgozni, politikusok mellé, és én akkor már így a környezetvédelmi vonalon dolgoztam, és ott a Fenntartható Fejlődés Bizottságban dolgozó képviselők mellé kerültem, szintén ott is az volt a dolgom, hogy ilyen felkészítő anyagokat készítsek neki a plenáris ülésekre, meg a bizottsági ülésekre, tehát hogy felkészültem menjenek be egy vitára gyakorlatilag, én ennek voltam a háttérembere. És akkor ott is mindenhol, tehát hogy ha kellett, hanem én ott voltam bent a parlamentben, és hallgattam a vitákat, és rengeteget tanultam. És akkor még így eltelt az országgyűlésben még 2 év, és akkor utána már váltani akartam, mert azért ez úgy egy idő után ugyanabban a munkakörben lenni azért már rutin lesz, tehát én meg mindig keresem az érdekességet. És akkor visszamentem ugyanabban a minisztériumban, illetve akkor már a jogutód minisztériumában, hogy a földművelésügyi minisztériumban, és akkor fölkértek engem kabinetfőnöknek az egyik államtitkár mellé, és nagyon örömmel elfogadtam, környezetvédelem volt megint a téma, ezért találtak meg engem. Kevesen foglalkoztak akkor ezzel egyébként itt nálunk. Szerintem még mindig nagyon kevesen foglalkoznak ezzel így kormányzati szinten. És akkor ott voltam még 4 évet. Tehát egy összesen 8 évet töltöttem el, így a magyar közigazgatásnak mondjuk így a tetején, vagy majdnem a legtetején, és élveztem minden percét, egészen addig, majd nem tudom, merre akarod kanyarítani a beszélgetést, amíg éreztem egyfajta meghasonlást, ezt ki kell mondani, és én eljöttem onnan, ebből a világból.
Azt akartam igazából kérdezni, hogy mennyire kopik meg az ember lelkesedése, illetve hogy hol van szükségszerű-e, hogy megkopjon a lelkesedés, és hol van az a pont, amikor az ember azt érzi, hogy már nem az, aminek ő szerette.
Hát szerintem ez nem törvényszerű, vagy lehet, hogy csak én gondolom így, mert idealista vagyok. Szóval, hogyha olyan lenne a környezet, ahova még a legelején bekerültem, és amilyen emberekkel akkor dolgozhattam, és amilyen, tehát mind erkölcsileg, mind kommunikációban, mind szakmailag az a környezet így tudna folytatódni, akkor én szerintem a mai napig ott dolgoznék. Tehát, hogy nem tud elmúlni az a lelkesedés például belőlem, hogy bemegyek a parlamentbe, és azt érzem, amit, hogy mennyire megtisztelő itt lenni, és mondjuk a magyar társadalom dolgaival foglalkozni. Szóval én úgy fogalmaznám meg, hogyha ez mind adott lenne, akkor én a mai napig ott dolgoznék, vagy ha holnaptól ez adott lenne, akkor én valószínűleg szeretnék oda visszatérni, vagy nagyon szívesen felajánlanám a munkámat, meg a tapasztalatomat erre a munkára. Én úgy érzem, hogy nekem ide van egy hívásom. Úgyhogy ez nem törvényszerű, csak valami közben szerintem így eltörött ezekből az ideákból, vagy ezekből a... Nem is tudom, hogy fogalmazzam. Szóval nem abba az irányba tartunk, amire én akkor fölesküdtem kormánytisztviselőként. Onnan nézve olyan egyszerűbbnek tűnik a magyarországi helyzet, tehát olyan nagyon egyszerű tud lenni a képlet, hogy mondjuk melyik az a párt, amelyik támogatja a határon túli magyarokat, vagy melyik az a párt, amelyik mondjuk közelebb áll a kereszténységhez, vagy érte, és akkor úgy olyan egyszerűen el van ez intézve, vagy akkor ez az a párt. De innen nézve, meg benne az egész folyamatban azért ez sokkal árnyaltabb. És hogy sajnos eljutottunk olyan pontokig, amit én már nem tudtam vállalni az arcommal. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ebből kiszállok, és próbálom, amit belülről nem sikerült elérnem, azt most próbálom egy kicsit kívülről, akár az írásaimon keresztül visszajelezni, hát végülis a saját volt kollégáimnak, mert hogy még mindig látom őket, hogy benn dolgoznak nagyon sokan, hogy figyusztok, azért ezt nem így kéne, azért ennek van határa, nem erről volt szó a legelején. Tudom, hogy ezt a ti szempontotokból nézve, Erdélyből nézve, lehet, hogy ezek nem is látszanak.
De látszanak. De
Látszanak?
igen,
Akkor hát
persze.
nem tudom, hogy ennek most örüljek-e, vagy ne. És amikor valakivel így erről beszélgetek, akkor én mindig azzal érvelek, hogy én értelmiségének tartom magamat, ami nem a diplomámon múlik, hanem azon, hogy kritikus tudok-e lenni, hogy kérdezek, hogy nem mindenre bólogatok, és szerintem itt felelősségem van, nekem személy szerint, hogy ezekre felhívjam a figyelmet. Úgyhogy számomra nem egyszerű a képlet, számomra árnyalt a képlet, és próbálok minden tehetségemmel ezzel javítani, ha amennyire tudok.
Egyébként én azt gondolom, hogy minden értelmiséginek, és megint csak nem a diplomán múlik az értelmiségi lét, minden értelmiséginek felelőssége van, hogy szóljon abban a pillanatban, amikor úgy érzékelő, hogy baj van, jelezzen, és hogyha kell, akkor kétszer jelezzen, vagy négyszer, vagy ötször, vagy százszor, vagy bárhányszor, mert ki más, ha
Így
nem az
van.
értelmiségi. Nehezen élted meg
Így van.
ezt a váltást, ezt a lépést, nehéz volt utána? Vagy az a típus vagy, aki meghozod a döntést, és utána nem rágódsz azon, hogy meghoztam, és jaj, vajon miért?
Alapvetően ez vagyok, tehát szerencsés alkat vagyok, hogy ha én meghozok egy döntést, az általában ilyen lezáró, és nem nézegetek vissza. Ez azért kivétel a döntéseink között, mert szerintem nekem ez az élethivatásom, vagy legalábbis egy része az élethivatásomnak, hogy én a közügyekkel foglalkozzak, és most nem tudok azokkal foglalkozni, mármint belülről mondjuk a döntéshozatalba részt venni. És ezért volt ez egy kicsit, azt tudtam, hogy nekem ennek el kell jönnöm, és vége van ennek. Csak tudod, amikor egy olyat adsz fel, amiről te belülről érzed, hogy egyébként ott lenne a helyed, és nagyon szívesen raknád oda. Na, ez a nehéz, mert itt nincs alternatíva, nem tudsz átmenni egy másik céghez ugyanezt csinálni, tehát hogy egy magyar állam van.
Mi történt a parlamenti munka után, hogy került Erdély az életedbe?
Úgy került Erdély az életembe, hogy én eljöttem, hogy akkor felmondtam a Földművelésügyi Minisztériumban, és én ugrottam egyet a sötétbe, tehát nem tudtam, hogy lesz állásom, vagy nem lesz, vagy hogyan lesz. És ugye ez nyár volt, mert ugye az új kormány megalakulásával tudtam beadni ugye a felmondásomat, tehát ilyen június környékén vagyunk. És akkor azt mondtam magamnak, hogy kipihenem magam, adok magamnak időt, és akkor szeptembertől biztos, hogy lesz majd valami új állás. Úgyhogy eljöttem, és hát néhány héttel később véletlenül belebotlottam Böjte Csaba szerzetesbe, aki pont itt volt Magyarországon, a Csobánkai házban, és egy ilyen egynapos lelki gyakorlatra jött, és valaki engem oda meghívott, tehát hogy menjünk el együtt. Tehát egy ilyen teljesen egyszerű, végül is mehetünk. Én nem ismertem Csaba testvért, nyilván a tévében láttam, meg a könyveiből olvastam valamit, de nem igazán figyeltem én az ő munkásságát. És akkor ott voltunk egy lelki gyakorlaton, és a végén, tehát nem voltunk olyan sokkal, tehát nem volt most körülötte ilyen óriási tömeg, és ott maradt velünk beszélgetni, még így a végén ilyen kötetlen beszélgetésre, és akkor mindenkitől megkérdezte, hogy kicsoda, honnan jött, stb. És akkor kiderült rólam, ugye, hogy mit csináltam eddig, és hogy most nincs állásom, és most úgy újra tervezés van Eszter életében. És akkor azt mondta Csaba testvér, hogy akkor meghív engem Erdélyben, nézzem meg az alapítványt, hát ha van kedvem, akár önkéntesként, akár munkatársként valamit ott csinálni. És akkor nekem ez a gyermeknevelés, ez kicsit ilyen idegen volt, hogy mondtam neki, hogy valószínűleg, hogy én nevelőnek nem vagyok annyira alkalmas, vagy nem érzek erre így elhívást. Viszont értek egy csomó minden máshoz, jogi dolgokhoz, kommunikációhoz, stb. És akkor megnéztem Erdélyt, szerintem először talán ott voltam egy hetet vagy kettőt, és akkor az alatt így végigmentünk, ugye ott a déli részeken, tehát ugye Déva felé mentünk, Arad Déva, és akkor föl egészen Csíksomlyóig, ugye ott is van házuk Csaba testvéreknek.
Bocsánat, ha megszakítalak, de ez úgy zajlott, ahogy én is ismerem Csaba testvét, hogy beültetett az autójába, és magával hurcolt 2 héten keresztül.
Így
De
van, ez
ismerjük,
pont
hogy ez
így van.
milyen.
Igen, sokan ismerik. Ez pontosan így zajlott. Hát óriási kaland volt egyébként. És akkor én hazajöttem, és akkor egy picit így gondolkoztam, és akkor mondta Csaba is, hogy akkor még úgy is tudunk találkozni, mert ő is jön majd még Budapestre. Na, és akkor végül is abban állapodtunk meg, hogy akkor igen mondtam Csaba testvérnek, és akkor abban az évben, hát már úgy szeptember-októberben már úgy lejárogattam, de igazából egy novemberben költöztem talán Lediivára. És akkor én ilyen kommunikációs munkatársa lettem neki, tehát én az azt követő időszakban is hurcolászott engem mindenhol a kocsival Csaba testvére. Volt egy kollégám is, tehát hogy ketten kezdtünk így újként, egy fiú, és akkor így lettünk Csaba testvérnek ilyen segítői, és tényleg a honlapot picit rendezgettük, cikkeket írtam, a kollégám vette fel így a prédikációkat videóra, ott hangmérnökösködtem, szóval mindenfélét, amit így kell ilyenkor csinálni, és nagyon élveztem. Még erre a pontra visszamehetünk, hogy amikor igen mondtam Csaba testnek, csak hogy milyen a sors. Ugye kérdezted, hogy nézegettem-e visszafelé, amikor eldöntöttem, hogy eljövök a közigazgatásból. Hát még volt egy nagyon csábító állásajánlatom, hogy rám vártak az én igenemre, illetve arra vártunk, hogy az adott illető, aki velem akart nagyon dolgozni, annak meglegyen a kinevezése. Tehát, hogy a miniszterelnöki pecsét az így rajta legyen az ő kinevezésén. És hogy képzeld, hogy addig húzódott, 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 hogy én igen mondtam Csaba testvérnek közben, és lezártam magamban lelkileg is ezt az időszakot, és másnap felhívtak, hogy Eszter, megvan a pecsét a papíron, és jöhet. És mondtam, hogy most már nem. Mert
Másnap.
hogy így érkeztem. Másnap. Tehát, hogy nem tudom, jó Isten ezeket hogyan rendezi, de nekem több ilyen volt az életemben, hogy így megvárta, hogy meghozom a döntést. Úgyhogy így kerültem Dévára, ahol egyébként sok időt töltöttem, de nem is annyira sokat, mert hogy folyamatosan úton voltam Csaba testvérrel, 8 hónapon keresztül, mindenhova kísértük őt. Úgyhogy nagyon sok mindent láttam Erdélyből, még mindig nem merem kijelenteni, hogy ismerlek benneteket, erdélyi embereket, vagy Erdélyt magát, 8 hónap után sem, de azért az nagy élmény volt nekem, hogy sokkal többet megtudtam Erdélyről, mint amit mondjuk itthon rólatok ilyen szóbeszéd szintjén, mert nem akarok senkit megbántani, de ugye vannak olyan emberek, hogy azt gondolják, hogy kimennek a csíksomlyai búcsúra, meg hazajönnek, és akkor már mindent tudnak Erdélyről. Tehát, hogy azért ez nagyon nem így van. Úgyhogy én nekem ez ilyen áldott időszak volt.
Készült ebből valami? Esetleg ami egy könyv, egy CD, valami?
Mármint miből a...
Ebből a 8 hónapból, tehát írtál is közben összefüggően, ami esetleg megjelent, vagy nem?
Írtam, hát ugye a honlapra írogattam, azok nyilván megjelentek, sőt csináltam kint riportokat is, tehát amit videóra vettünk, azok is megjelentek a honlapon. Illetve amire még úgy büszke vagyok, hogy létre tudtam hozni az első, tudtuk, tehát nem egyedül, az első print magazinját az alapítványnak, ez a Gyermek Jézus magazin, amit így kézbe lehetett fogni, és az volt vele a cél, hogy hát minden érdeklődőnek, de elsősorban a támogatóknak csináljunk egy olyan magazint, hogy mondjuk havi egyet, az volt a terv, amiből értesülhetnek róla, hogy amit ők támogatnak szervezetet, ott mi zajlik. Tehát, hogy tényleg fejlődnek-e abból a pénzből, amit ők odaadnak, mit vett az adott ház, nem tudom én, most ilyenek, hogy nem tudom, megvették az új kazánt, vagy stb. Ez a támogatóknak nagyon fontos információ, hogy látják, hogy a gyerekek jó helyen vannak, vagy még jobb helyen vannak, az ő támogatásuknak köszönhetően is. És akkor oda rengeteg interjút csináltam, meg megkértem embereket, akik mondjuk házvezetőket, hogy írjatok ilyen rövid leírást, hogy most hol tart a ház, mire van szükségetek esetleg. Tehát, hogy legyen egy ilyen interaktív kapcsolat, visszajelzés a támogatók felé, meg akik úgy csak úgy érdeklődtek az alapítvány iránt, nekik is tehát ők is a célcsoportunk voltak, és akkor miattuk meg csináltunk bele ilyen nagyobb interjúkat. Például nyilván az első számban magával Csaba testvérrel volt egy ilyen nagy interjú, hogy miről szól ez az egész, hogyan kell ezt elképzelni. És akkor ezt megcsináltuk, és ez megjelent. Sajnos mióta eljöttem, azóta nem lett folytatása ennek a történetnek, de hogy szerintem nagyon, tehát nagyon szépen, igényesen, és volt hozzá magyarországi támogató, volt hozzá egy grafikus szerkesztő, aki nagyon sokat segített. Tehát egy igényes lapot sikerült létrehoznom, vagy létrehoznunk ott lent. Úgyhogy arra úgy különösen büszke vagyok.
Remélem őrzöl legalább egy példányt mindegyik számból.
Van, van egy vagy kettő, itt van a polcomon, igen.
Jó. Miért ért véget a 8 hónap? Vagy eleve 8 hónapra tervezted az ott létedet? Itt létedet?
Nem, nem. Úgy volt, hogy vagy 1 vagy 2 évig maradók, és aztán azt terveztük, hogy az eukarisztikus kongresszusig, ami még ugye az eredeti dátum volt, hogy akkor addig maradok, az lett volna egy olyan erős 1,5 év, majdnem 2, hogy kint vagyok, és ha jól számolom, de nem, nem vagyok annyira jó matekból, viszont velem történt közben egy betegség, én kaptam egy sztrókot útközben, egyébként Déváról jöttem hazafele Budapestre, és hát megtörtént ez a dolog, ugye engem ott elvitt a mentő, és aztán ott a kórházi ágyon nyilván sok mindent átgondol az ember, hogy ez, hát fölteszi a leghülyebb kérdés is, hogy ez miért történt, de végülis nem is annyira hülye ez a kérdés, mert azért ez engem ott izgatott, tehát hogy ennek most fizikai oka volt, vagy akár a stressz, vagy lelki ok, vagy bármi, és az ott az ember úgy, ott azért úgy húz egy ilyen vonalat, mert ugye hát ebbe bele lehet halni, tehát hogy nem akarom túl dramatizálni, mert egy pillanatig nem hittem azt, hogy én ebbe bele fogok halni, de azért ugye a kórházjáján az ember ugye elgondolkodik, hogy ha nem jön olyan gyorsan a mentő, stb., akkor történhetett volna sokkal rosszabb is. És akkor én ott eldöntöttem, hogy akkor most egy kicsit így magam, tehát hogy össze kell magam szedni, és hogy ez az Erdélyben lét, ez egy tök jó kimenekülés volt az én jogi pályafutásom után, hogy egy picit mással foglalkozzak, de hogy itt az ideje, hogy rendezzem a gondolataimat. És akkor megmondtam Csaba testvérnek, hogy akkor én most megszakítom ezt a missziót, teljes mértékben jól fogadta, és én akkor eltettem, amikor hazajövök. És akkor engem ugye az orvos kiírt, tehát azt mondta, hogy legalább 1 hónapig semmilyen munkán ne is gondolkozzak. Azért ez így megdöbbentett, tehát hogy valószínűleg az orvos is érezte, hogy ennek pszichés okai is lehetnek egy ilyen betegségnek, ilyen fiatalon, úgyhogy semmilyen rizikófaktorom nekem nem volt. Tehát hogy nem vagyok túlsúlyos, nem magas a cukrom, nem magas a vérnyomásom, semmilyen nincsen, és mégis utolért egy ilyen dolog. Úgyhogy azt mondta, hogy 1 hónapig, tehát hogy ne is gondolkozzak semmin, és utána lehet szépen lassan valamit így vissza, és akkor én úgy kaptam egy ilyen kényszerszünetet az élettől, meg a Jóistentől. És akkor így költöztem haza, és akkor elkezdődött az újratervezés teljes mértékben. És hát az megint egy nehéz időszak volt, mert ugye azt tudtam, hogy nem tudok visszamenni ebbe a közigazgatásba, ami van, mert ugye azok a dolgok, amik miatt eljöttem, még mindig fönnállnak. És akkor hogy lehetne mégis valahogy a hivatásomhoz hűen dolgozni, és hát akkor kezdődött az újságírás. Amire most nem tudom, akkor elmenjünk már arra, hogy az...
Igen, csak én ezzel most nagyon-nagyon elcsodálkoztam, vagy megdöbbentem, mert hát 30 évesen sztrókot kapni, nem...
Igen, 34 voltam, igen, igen.
Hát az döbbenet, tehát, hogy nem szeretnék vájkálni, vagy itt piszkálni sebeket, de hogy találtál magadnak válaszokat rá? Igazából az érdekel, hogy találtál rá válaszokat, nem az, hogy mit.
Találtam... Én ezt megírtam egy cikkben, úgyhogy nem vájkálsz, mert jó, muszáj köszönöm. Volt magamból kiírni, úgyhogy ez megtalálható az interneten. Egyrészt édesapám felhatalmazott, hogy elmeséljem, és a cikkbe is beleírtam, hogy édesapám 33 volt, amikor szívrohamot kapott, és túlélte, mai napig él, és amikor fölhívtam ugye a szüleimet, ugye ők Győrben voltak, engem a Kiskunhalasi kórházba vitt be a mentő, és már, hát már késő este volt, mikor én megkaptam ezt a vérrögoldó infúziót, és akkor kiderült, hogy jól vagyok, hat az infúzió, kezd lemenni a zsibbadás, és akkor felhívhattam őket, egész addig nem, mert nyilván mentették az életemet, és akkor felhívtam őket ezzel, és mondtam, hogy most már ma ne induljatok el Győrből, majd gyertek holnap reggel, és akkor holnap reggel, másnap reggel jöttek, és akkor édesapám odaállt az ágyam végébe, és azt mondta, hogy kislányom, oké, hogy nyilván volt fizikai dolog is, hogy figyelj oda magadra, de azt mondta, hogy kislányom, most gondolnád, hogy mit utálsz nagyon az életedben, és azonnal fejezd be. Tehát ő pontosan tudta, hogy ennek van lelki oka. Én egy évet rávertem, mert ugye én nem 30 éves, hanem 34 évesen kaptam egy ilyen súlyos figyelmeztetést, de pontosan tudta édesapám, hogy itt vannak a háttérben olyan dolgok, amik engem aggasztanak, amit nem tudok túllépni. És ez be is igazolódott. Nagyon sok kompromisszumot kötöttem akkor az életemben, vagy hol tovább elhitettem magammal, és az azért merem megint így fölvállalni, nem azért, hogy most magamról beszéljek, hanem látom azt, hogy nagyon sok nő ezzel küzd, hogy főleg az én generációmból, akiknek az volt a, nem is tudom, az útra való a családtól is, meg mindenkitől, hogy hát itt tanuljatok, mert ti már tanulhattok, mehettek külföldre, csináljatok karriert, tanuljatok nyelveket, stb. És senki nem biztatott arra, hogy figyeljek oda arra, hogy családot is kéne alapítani. Vagy hogy a társas kapcsolataimmal mi van. És hogy szóval elhitettem magammal azt, hogy engem kielégít a karrierem, és kiteljesít, bocsánat, ez jobb szó, tehát hogy kiteljesít a karrierem, és hogy csak a munkának éltem. Na és akkor ezeket egy picit elkezdtem nem is kicsit megváltoztatni, és hogy legyenek fontosak körülöttem az emberek, legyen fontos a párkeresés, legyen fontos az, hogy magamra gondolok, hogy engedek magamnak szabad időt például. Én nem igazán tudtam lelkiismeretfordulás nélkül, nem tudom, leülni, megnézni egy filmet, vagy csak úgy unatkozni egy órát. Tehát, hogy annyira az eredményesség hajtotta az életemet, hogy mindig kell valamit csinálni és valamivel foglalkozni, hogy szerintem ez így felőrli az ember. És ez mind-mind oda vezetett, hogy ez a stroke, ez összejött. És akkor nyilván voltak fizikai okai is, tehát hogy ezt sem kellett tagadni, mert ugye én előző nap indultam Csíksomjról autóval, már egy napot majdnem végvezettem, délben egyet megaludtam, és utána rögtön beültem a kocsiba, és jöttem Pestre, és közben keveset ittam, szinte föl se álltam az autóból, tehát nyilván kellett az a fizikai környezet, hogy ez a vérrög el tudjon indulni. De hogy én is hiszek abban, amit apukám mondott, hogy azért ennek a hátterében ilyenkor sokkal több minden van.
És akkor, amikor elkezdtél írni, nyugodtan mondjuk el azt is, hogy hová írsz, hogyha valaki kedvet kapna olvasni téged, akkor hadd találja meg, hogy hová írsz.
Igen, kettő lapba kezdtem el írni, és a mai napig mind a két lapnál megvan a szerződésem. Ugye az egyik a Szemlélek magazin, talán innen ismerősebb a nevem sokaknak. Ez egy olyan magazin, amit keresztény emberek írnak, szerkesztenek, és ide kezdtem el írni. Ugye itt főleg egyházi dolgokkal, meg közéleti dolgokkal tudunk foglalkozni. A másik lap pedig az 1.hu, az pedig a Borbás Marcsinak egy felülete, oda szintén a kezdő csapatban már benne voltam. Az ugye alapvetően egy gasztró felület, nyilván a Marcsi miatt, az ő munkássága miatt, de hogy kifejezetten céljuk volt nekik, amikor indultak, hogy ne csak a gasztró vonal legyen ezen a honlapon, hanem legyen kultúra, akár tudomány, bármi, és engem, amikor fölkértek, és megegyeztünk, akkor az volt, hogy a keresztény tartalomfelelős, vagy az egyik keresztény tartalomfelelős, tehát hogy én hozhatok szívem szerinti témákat arra az oldalra, és ez így is lehet, nagyon sok interjú fönt van, papokkal csináltam interjúkat, ugye főleg én ünnepek környékén, mert hogy nagyon szerették ők azt, bennem ez a visszajelzés jött hozzám, hogy én úgy tudok a kereszténységről beszélni, kommunikálni, írni, hogy az egy nem hívőnek, vagy egy picit bennünket annyira nem szeretőknek is szimpatikus. Szóval nem tolom túl a keresztény tartalmat, de képviselem, és hogy asszertíven tudok erről az egészről beszélni, ami az én hitem, és így kerültem oda. Úgyhogy ennyi a két lapnál gyakorlatilag párhuzamosan kezdtem el dolgozni. 2019 telén kezdtem el mind a két helyen. Aztán a Szemléleknél már szerkesztő lettem egy idő után, meg főszerkesztője is voltam a Szemléleknek, úgyhogy ez egy ilyen misszióvá fejlődött bennem. Nagyon szeretem mind a kettőt, úgyhogy most így dolgozom.
Én is azt gondolom, hogy a Szemléleket ismerik többen itt nálunk, és hogy látom is, hogy az ismerőseim is nagyon gyakran megosztanak egy-egy cikket róla, szóval hogy azt hiszem, hogy olvassák sokan, biztos te erről többet tudsz, mert
De
vannak
jó ezt
kutatói.
hallani.
Igen.
Igen.
Miben látod te a szerepét a Szemléleknek, vagy mi lenne az a feladat, amit úgymond neki szánnál, hogyha hát nyilván te is alakítod?
Igen, ez azt vettem észre az elmúlt években, hogy az egy dolog, hogy mi mit szeretnénk, vagy mire szánjuk a Szemléleket, de egyszerűen alakul, tehát hogy kapjuk a szerepet, amit be kell tölteni. Olyan szinten megosztott, és akkor ezek szerint ti is látjátok, és ennek örülök, hogyha Erdélyből is látszik, olyan szinten megosztott Magyarország, hogy tényleg családok, baráti kapcsolatok szakadnak szét a politika miatt, úgyhogy ez az egyik missziónk, az biztos, hogy a párbeszédet képviseljük. Ezt mi szoktuk is így mondani, hogy a párbeszédet szeretnénk képviselni. És ez nem egy ilyen álszent képviselete, hogy jó, hát azért ölegessük meg egymást, de egyébként a háttérben meg mindenki azt gondol, amit akar, hanem tényleg hiszünk abban, hogy ha valaki keresztény, akkor nem az határozza meg az életét, hogy liberális vagy konzervatív gondolkodású. És ez maga Jézus adja erre a példát, hiszen a 12 tanítvány között is voltak homlok egyenest más gondoló. És ezt tudjuk. Tehát tudjuk, hogy voltak mai szóval liberálisok és konzervatívok a 12 tanítvány között, és megfértek egymás mellett. És tehát mert hogy teljesen más közösségből jöttek, tehát olyan közösségekből jöttek, amik gyűlölték egymást. És ezt tudjuk, tehát hogy ez tény. És hogy számunkra ez a példa, hogy nem. Tehát nem lehet ennyire oldalakban gondolkodni, mert hogy együtt éljük a jelenünket, együtt építjük a jövőnket, és hogy nincs más út. És ráadásul még hozzáteszem azt is, hogy amilyen kihívások előtt állunk most a mai világ, nem csak mi magyarok, hanem mindenki, hogy klímaváltozás, vagy hogy ez már lehet, hogy magyar specifikus, a fiataloknak az elvándorlása, a fiataloknak a depressziója, a családon belüli erőszak dolgok, bármi. Ezeket a problémákat baromira nem érdekli, hogy te konzervatív vagy liberális vagy. Vagy a háborút sem érdekli, hogy te konzervatív vagy liberális vagy. Tehát, hogy olyan kihívásokat kellene megválaszolnunk, technológiai kihívásokat, minden, hogy ezen leragadni, és erről szól a tévéműsorok 90%-a, hogy ki ostobább a másiknál, szerintem ilyen időpazarlás. És hogy valahol ez is a missziónk a Szemléleknél, mindenki így gondolkodik, hogy lássunk már ezen egy kicsit túl, és mondjunk ki dolgokat, hogy ez nem így van. És ami még talán nagyon fontos, ez a diagnózisadás. Azt veszem észre sok emberen, hogy nem tudom, például, hogyha van valami probléma az egyházban, vagy nem tudom, kijön egy nagyon szerencsétlen nyilatkozat valamelyik püspökünkből, vagy nem tudom, hát akkor erről ne beszéljünk, mert ő a püspök, és szeretjük, és nem tudom, micsoda. És mondom, de hát figyelj, ő elindított valamit a nyilvánosság előtt. Hát miért nem mondjuk ki erről, hogy ez nem igaz, vagy ez nem így van? Hogy félnek attól az emberek, hogy visszajelezzünk dolgokat, és a Szemlélek viszont ebbe beleáll. És én azt látom, hogy ebbe egészen egyedülállóak vagyunk. Sajnos egyébként én szeretném, ha többen beleállnának, mert hogy úgy tudunk beleállni, hogy közben nem billenünk el a másik oldalra sem, tehát nem kezdjük el gyűlölni emiatt az egyházat, vagy az adott püspököt, nem kezdünk el személyeskedni, bár ők nagyon sokszor úgy veszik, hanem egyszerűen kimondunk dolgokat, tehát ilyen diagnózisszerűen azt mondjuk, hogy fiúszok, ez így nincs rendben szerintünk, és hogy erről beszéljünk. Úgyhogy valahol itt van talán a legnagyobb szerepe a szemléleknek, így a társadalomban.
Mi a te menekvésed, amikor úgy elbizonytalanodsz, amikor azt érzed, hogy talán, vagy van-e ilyen, hogy elbizonytalanodsz, de ha van, akkor mi az, ami megerősít abban, hogy ez az út is, és igen, neked ezt kell képviselned, nem tehetsz mást, tehát az nem úgy van, hogy az ember veszi a kabátot, leveti és vesz egy másikat. Mi ez a biztonság, mi ez a megerősítés?
Én folyton elbizonytalanodom, és szerettem is ezt magamban, mert azt látom, hogy meg ugye politikusok között nevelődve annak idején, hogy aki iszonyat magabiztos, akit mindig úgy látunk a tévében, hogy megmondja, és tudja, és nem tudom, na az a legveszélyesebb ember. Én ebben nem hiszek. Tehát aki soha nem kételkedik, aki soha nem bizonytalanodik el, aki nem meri bevállalni, hogy valamit nem tud, az egy idő után így elembertelenedik, és olyan tévútakra tudja vinni saját magát, meg akár egy egész országot is, hogy ez a legveszélyesebb dolog szerintem. Úgyhogy én szeretek elbizonytalanodni, és csak hogy történelmi példa is legyen, hogy Széchenyi István lelkületével tudok én abszolút azonosulni. Tehát ő volt az, aki állandóan rágódott azon, hogy akkor mi lesz a magyarral, és hogy ő személy szerint jól csinálja a dolgát, és ez nekem nagyon szimpatikus. És hogy mi a menekvésem? Az a menekvésem, hogy nem csak az írást csinálom. Rá kellett jönnöm az évek során, utolért egyfajta kiégés is. Ezt időben fölismertem, és rá kellett jönnöm, hogy ha csak ezt csinálom, akkor beleőrülök. Úgyhogy én most elkezdtem más dolgokkal is foglalkozni. Szerencsére pár évvel ezelőtt megcsináltam egy idegenvezető tanfolyamot, mert hogy az volt az egyik álma, hogy zarándoklatokat vezetek, és ezt most el is kezdtem csinálni. Úgyhogy remélem, hogy ez így kiegyensúlyozza majd az életemet, hogy amikor zarándoklatvezetőként dolgozom, akkor nem ezekkel a dolgokkal kell foglalkoznom. Meg ilyen különböző szolgálatokat is szoktam vállalni, például most egy imacsoportot elkezdtünk egy házaspárral csinálni 30-asoknak, 40-eseknek, ők az ilyen elfelejtett korosztály az egyházon belül, mert mondjuk nem családosok, tehát mert családos programokat még úgy talál az ember, de ha nem vagy családos 30-as, 40-esként, akkor te vagy az elfelejtett korosztály. És nekik csináltunk egy imacsoportot, 2 hetente találkozunk, különböző témákat beszélünk át, és akkor én ott az egyik ilyen vezető koordinátor vagyok, tehát én is szoktam készülni ezekre az alkalmakra, előadásokra, és akkor például ez is így kiegyensúlyozom, hogy teljesen más közegben vagyok, másról beszélgetünk, problémákat osztunk meg egymással, tanulok nagyon sokat a többiektől. Szóval ilyen szolgálatokat is vállalok mellette. Úgyhogy így élem most túl az életemet.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, Orsi.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!